Szeretettel üdvözlök mindenkit a Lekvár és Dzsemmen, Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastjén. Szeretettel köszöntök mindenkit a Lekvár és Dzsem podcasten, Megyeri Jonatán vagyok. Ezen a héten Emor heti szakaszt olvasunk Mózes harmadik könyvéből. Amikor a Tóra az Omer számlálással kapcsolatos palancsolatokról beszél, ugye ezekben a napokban is számoljuk az Omert, Peszáktól egészen Savuotig, így rendelkezik, és számoljátok magatoknak az ünnep másnapjától, a manaptól, midőn hozzátok a lengetés omerjét, 7 teljes hét legyen. Azonban az eredeti héber szövegben az ünnep másnapjától úgy szerepel, mi macharat ha-sabat. Azt jelenti, hogy a számolást sabát után kell kezdeni. Érdekesség, hogy többek között ez a vers vitapont volt az ókorban a Tórát szó szerint értelmező szadduceusok, czdukém és a rabbinikus hagyományt, a szóbeli Tórát is elismerő farizeusok között. Míg a farizeusok a fenti szót az ünnep másnapjától értelmezik, tehát úgy értelmezik, hogy az ünnep másnapjától, azaz az Omert Pészach második napjától kell számolni, a szadduceusok, czdukém a Pészach utáni első sabátkor kezdték a számolást. És ennek megfelelően természetesen Savuot ünnepe is máskor esett számukra. A rabbinikus hagyomány szerint tehát úgy tűnik, hogy a Pészach egyfajta szinonimája a sabátnak, a szombatnak, hiszen ezt a szót használjuk, mi macharat ha-sabat. De vajon mi köze Pészachnak a sabáthoz? A híres Bardicsevi Rebbi Lévi Yitzchak, akit a leginkább a híres könyve, aki Dusát Lévi után ismerünk, arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten bár a világot Elul hónap végén teremtette, és Tisré hónap első napján teremtette az embert, hogy amely Tisré, mely szerint Tisré hónap másodika volt a teremtés első sabátja, ugye az embert Tisré elsején teremtette Isten, az egy péntek volt, az első sabát az Tisré másodikán volt, a teremtés gondolata már korábban megfogalmazódott Isten fejében. Ahogy minden építést megelőz egy tervezés, természetesen a világteremtését is gondos tervezés előzte meg. Ahogy a Zohár kabbalisztikus irodalom főműve állítja, Hisztakebe orajta huvara alma, Isten belenézett a Tórába, és az alapján teremtette a világot. Mindez Pészachkor történt, a tervezés Pészachkor kezdődött. Míg Pészach persze az egyiptomi kivonulás csodálatos eseményének napja, a mennyekben, a spirituális szinteken már korábban is bírt különlegességgel ez a nap. Ekkor merült fel Isten gondolataiban a világ teremtése. Különleges napok ezek tehát az Omer számlálás napjai, amikor mindannyiunknak különleges lehetőségünk van megerősíteni kapcsolatunkat a sabáttal, a szent és csodálatos nappal, melyen Isten megpihent a teremtés művéből, és arra invitál bennünket, mi is ünnepeljük vele ezt a különleges napot. Kedves barátaim, Lágba Omer van, az Omer számlálás 33. napja, ünnepnap, nagyon fontos ünnepnap. Ezt a mai podcastet, ezt a mostani podcastet ajánlom a tegnap Meromban, Izraelben, a Lágba Omer ünnepségén tragikusan meghalt közel 40 zsidó testvérünknek, és az áldozatoknak, a teremtő adjon mi hamarabbi megnyugvást a gyászolóknak, és mi hamarabbi gyógyulást a betegeknek, vagy a sérülteknek. Imádkozunk értük, azt kérem, hogy tegyetek ti is így. A mai podcastben vendégem Polnauer Flóra, nagyon érdekes személyiség, reformkántor, egy ortodox podcastben, azt gondolom, hogy egy különleges színfolt, egy reformkántor jelenléte. Flóra egy rendkívüli érdekes ember, érdekes élettörténettel, szuper gondolatokkal, remek világlátással, és nyilvánvalóan vallási kérdésekben egy csomó mindenben nem értünk egyet, de azt gondolom, hogy ezek ellenére is sokkal több dolog van, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt. Úgyhogy én, ha majd hallgatjátok a beszélgetést, nem tudom, vallásjogi, vagy teológiai, vagy filozófiai vitákat folytatni Flórával. Ennek a podcastnak nem ez a célja, vagy legalábbis nem éreztem volna, hogy ez egy ilyen támadás lenne Flóra irányába. Tök jól őszintén beszélt, én örültem a gondolatoknak, amiket megfogalmazott, én is sokat tanultam belőle, remélem, hogy ti is sokat fogtok. Tartalmas időtöltést és jó szórakozást kívánok mindannyiatoknak. Vendégem Polnauer Flóra, akiről most a beszélgetés elején, vagy még mielőtt elindítottam a felvételt, azt kérdeztem, hogy miként mutassam be, és Polnauer Flóra azt mondta, hogy mutassam be jót úgy, mint Polnauer Flóra. Hiszen aki egy kicsit járatos a magyar zsidó közéletben, vagy a magyar zsidó közösségekben, az bizonyára találkozott közvetve vagy közvetlenül Flórával, vagy Flóra nevével. Szia Flóra, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Miként mutatnád be Polnauer Flórát? Ki vagy te tulajdonképpen? Ha egy pár percben vagy pár mondatban kellene leírnod magadat,
Kicsoda Fornauer Flóra? És nem feltétlenül titulusokat akarok hallani, csak...
Nem, titulusokat nem fogsz tudni hallani, mert ahogy a világra jöttem, már is ilyen 2-3 éves intervallumokkal vittek a szüleim jobbra-balra a világba, és úgy nem nagyon tudtam gyökeret verni, így aztán
vagy a bolygó zsidó?
Igen. Úgyhogy tulajdonképpen azok a dolgok, amik a helyszíntől függetlenek, azok lettek a kapaszkodóim, a személyiségem szempontjából. Azok lettek a kapaszkodóim. Így aztán nagyon nehéz magamat bele, nehezen integrálódok egy nagyon megrögzött környezetbe, mert nem így lettem kitalálva valahogy. De ettől függetlenül, hogyha megnézem azt, hogy működtem például az iskolai évek alatt, hogy egy ilyen crossover személyiségként mindig jóba voltam mindenkivel, de nem voltam benne egyik klikben sem.
Hova jártál iskolába?
Hát érettségi 9 különböző osztályba. Izraelben voltam, Németországban és Magyarországon. Tehát, hogy ez három ország, és mire eljutottam az érettségig, az már 9 különböző tanulóközösség volt.
Az szép. Ilyenkor az a tapasztalatom, hogyha az ember, én is sokat járkáltam, nem csak a világban is, meg általában, és az a tapasztalatom, hogy mondod, hogy fontos, hogy az embernek ilyenkor legyenek kapaszkodói, vagy kapaszkodó pontjai, ha már a helyszín nem az.
Így
ha már a helyszínekhez kevésbé ragaszkodik az ember. Neked mik ezek a kapaszkodó pontok?
Ez jó, ez egy nagyon jó kérdés, mert ezen egy picit gondolkoznom kell. Az én történetemnek a középpontjában állt a vallás. Nagyon radikálisan megváltoztam 12 éves koromban. Tehát ugye biztos ismered apukámat, és talán még a nagybácsimat is, mert ő a Chabad környékén nagyon aktív volt a múltban.
Megmondom őszintén, hogy személyesen kevésbé, de természetesen ismerjük egymást, igen.
Szóval, tehát ebből...
Tradicionális
ebből
neológ családot
Hát,
nem, rosszul mondom?
Hát figyelj, nagyon nagy probléma
jó,
van
ezek
a neológia, a neológia címkéjével. Az egy borzasztó nehéz kérdés, mert ez ilyen háborús övezet, hogy mi a neológia valójában, én szerintem. Én úgy nevezném magunkat, mint tradicionális zsidók, vallásos zsidók, jóval vallásosabbak voltunk, amikor mi gyerekek voltunk, és ez én a saját életemen keresztül tudom ezt értelmezni, hogy a kulturális vallásosság az sokkal nagyobb hangsúlyt nyer, amikor az embernek van gyereke. Mert akkor már nem a maga meditációs folyamatai állnak a középpontban, hogy mikor imádkozok, és hogyan imádkozok, és hogy fogom fel ezt az egészet, hanem tényleg át akarok adni valamit a gyermekemnek. És ebben az időszakban, amikor én gyerek voltam, jóval vallásosabbak voltunk. És én gyakorlatilag 12 éves koromig hosszú szoknyában jártam. És akkor megtörtént az a bizonyos hormon cunami, amely levedlette rólam a hosszú szoknyát, és rám adott egy Bad Religion pólót, vagy egy Nirvana pólót, vagy egy ilyesmit, össze-vissza tépkedtem a nadrágjaimat, és akkor egy kicsit úgy megkérdőjeleztem mindent, ami úgy körülöttem volt.
Ez egy fiatalkori, tínédzserkori lázadás, nem? Ez teljesen átlagosnak mondható valamilyen tekintetben.
Én nem is nevezném lázadásnak, őszintén szólva, én egy keresésnek nevezném, mert amit ami akkor működött 12 éves koromig, abban én hittem. És akkor 12 éves koromban elkezdődött a megkérdőjelezés folyamata. Tehát, hogy a lázadás az egy kicsit butábbnak hangzik. Tehát, hogy más az, amikor csak egy ellene vagyok valaminek, és nagyon dühös vagyok, vagy amikor felteszek olyan kérdéseket, amikre kénytelen vagyok választ találni.
Megtaláltad magad? Megtaláltad, amit kerestél?
Szerintem ez még tart. Ez még tart. Egy csomó mindent megtaláltam egyébként. Egy csomó mindent magamba. De akinek nincsen kiegyensúlyozott életpályája, az valahány helyre megy, mindig tágul a horizontja, mert megtanul valami újat, egy másik perspektívából látja a világot, de ugyanakkor meg az, ami idáig fix volt, azt kénytelen fellazítani. Uh-huh. És ez egyébként így is lehet magyarázni a zsidóságnak az asszimilálódását. Amíg a zsidóság abban a környezetben, hogy is mondjam, abban az őrzött környezetben van, amiben könnyű azt az életformát élni, megélni, ami a sajátuk, abban, hogy is mondjam, abban könnyebb megőrizni értékeket. De amint az ember kikerül egy másik terepre, ahol más életfelfogások vannak, ott már egy kicsit, hogy is mondjam neked, jobban kell ragaszkodni ezekhez a dolgokhoz. És itt csapnék be a magyar helyzetbe, hogy itt egy olyan, mivel én jártam az Egyesült Államokban, jártam Németországban, jártam Izraelben, és jártam minden, most az elmúlt 2 évben nem, de egyébként minden évben szoktam járni nagy ünnepet énekelni Franciaországban. Tehát, hogy én látom a különböző országoknak a zsidó hagyományait, meg az, hogy hogyan épülnek fel ezek a társadalmak, mert ezek társadalmak, és az asszimilálódottság az nagyon megnehezíti azt, hogy megőrizzük az értéket. Ahhoz külön elhatározás kell, és külön, hogy is mondjam, külön ragaszkodás és erőbefektetés.
Ami tulajdonképpen egy védőburok.
Lehet védőburoknak is nevezni, hogyha az ember a támadásnak veszi az asszimilációt, ami nem feltétlenül kell az legyen egyébként, szerintem. De,
hát én mindig azt mondom erre, Flor, nekem az a véleményem erről, hogy nézd, meg kell válaszolni a kérdést. Fontos-e az, hogy fennmaradjon a zsidó nép, mint nép, vagy nem fontos? Ha nem fontos, az is lehet egy megállapítás, nem tudom. Nem akarok ebben valaki így gondolni, hogy nem fontos. Mondom, világos, én most csak olyan általánosságban beszélek, hogy ha valaki azt mondja, hogy nem fontos, hogy fennmaradjon a zsidó nép, akkor az asszimilációval valóban nincsen semmi probléma. Ha azt mondjuk viszont, hogy fontos, akkor az asszimilációban keresendő az igazi probléma, azt nem tudom, hogy tudod-e azt a statisztikát, hogy az időszámítás kezdetén a becslések szerint körülbelül lehetett 8 millió zsidó a világon, 8-10 millió zsidó a világon, most beszélünk 2000 évvel ezelőttről, és volt 15 uh-huh. millió kínai. És volt 15 millió kínai. Ma van 2 milliárd kínai, és még mindig csak 13 millió zsidó. És ez nem azért van, mert a zsidók nem szaporodtak úgy, mint a kínaiak, mert a családtervezés, mint olyan, az nem volt ismert egyik világban sem. Egészen egyszerűen az asszimiláció mérhetetlen, nem tudom, pusztítást végzett, vagy a zsidó vér került ki a világba mindenfele, ki tudja.
Hát vagy pedig a belső erőfeszítése meg az értékek megőrzéséhez nem volt elegendő. Illetve ez az értékek megőrzéséhez lokalizált erő, az másra lett elpazarolva, például belharcokra. Például, hát most vegyük a Tisza B'Av példáját, uh-huh. ugye? A szentély elpusztítását, kaptunk valamit, ami nagy érték, de aztán mégis el lett véve tőlünk, ugye? És ez miért volt? Nyilván nem azért, mert olyan jól csináltuk az egészet, mert olyan szépen őriztük az értékeinket, hanem az, pont az, hogy nem. Hanem ezek az energiák másra lettek fordítva, és ebből nagyon csúnya viszályok lettek, és igazságtalanságok, és ugye azt is lehetett olvasni már, hogy az örökkévaló undorodott attól a fals áldozattól, amit ott adtak a szentélyben.
Hogyne, most akkor visszakanyarodtunk oda, ahol beszéltünk még mielőtt elindítottam ezt a felvételt, hogy a vita az jó, a veszekedés nem jó.
Az nem jó.
Hol a gyűlölet nem jó, a gyűlölet nem jó, a vita, a konstruktív vita. Hát ugye úgy a bölcsénk úgy fogalmaznak az Ávó traktátusban, hogy olyan minden olyan vita, ami az ég dicsőségért van, az fenn fog maradni, és minden olyan, ami nem az ég dicsőségért van, az el fog maradni. Valószínűleg itt a határ, persze, az, hogy mi van az ég dicsőségre, már csak azt kell eldönteni.
mi az, ami,
és ez egy nagyon nehéz, ez egy valóban nagyon nehéz kérdés, egy kicsit többet foglalkoznánk a másikkal, és kevesebbet magunkkal, akkor valószínűleg mindenki jobban járna. Oké, szóval ott kanyarodjunk vissza oda, hogy te 12 éves korodban elkezdtél, most tudom, keresni.
Változni.
És változni. Hát igen, ez egy teljesen rendes biológiai folyamat, meg pszichés folyamat. Szóval elkezdtél változni, és akkor, amikor visszacsöppentél Magyarországra, vagy amikor elkezdtél jobban mozgódni, akkor körben...
17 éves koromban volt. Az az első felvonás.
17 éves korodban?
Igen.
Körbenéztél, mit láttál magad körül? Most írunk mennyit, mikor, mit írunk?
Talán 97.
Talán
97, de hogyha nem pontos, akkor most nem engedjük el.
90-es évek vége.
90-es évek vége. Igen, mert...
Mit láttál magad körül akkor?
Szóval azt kell ebben látnod, hogy én egy kisvárosból jöttem, Mülheim an der Ruhr, az apukám volt a rabbi, és ugye a rabbi gyerekei így a nagyító alatt voltak, és én nekem nagyon tele volt a hócipőm, amúgy is, mit tudom én, mentem a zsinagógába, Bad Religion pólóba szólót énekelni, de ez így hosszú távon ez nagyon rossz volt nekem. Úgy éreztem, hogy ez innen el, nekem el kell mennem. És arra volt lehetőség, hogy mindenki egy fél évre elmenjen külföldre. Van, aki Amerikába ment, Angliába, Franciaországba, én pedig a saját kis hazámba jöttem haza. Sajnos innen már nem jöttem vissza, mert engem beszippantott ez az ország. És ez azért volt...
Mit láttál, amikor hazaérkeztél?
Tessék?
Mi szippantott be, mit láttál? Mi tetszett, amikor hazajöttél?
Nagyon kulturálisan izgalmas volt Budapest. Még a zsidó fiatalság is, én akkoriban buzgóan jártam a szarvasi táborba, és voltak itt barátaim, és egyszerűen úgy éreztem, hogy egy inger szegény környezetben, amiben én le vagyok korlátolva, mert az embereknek a szeme alatt vagyok, mivel én vagyok a rabbi lánya, kikerültem egy ilyen izgalmas világba, ami nekem új, ami még van egy csomó, tehát én abba kell belegondolnom, hogy az ember megérkezik valahova, először még csak a látszat van. Mire eljutunk a mélyére, mire meglátjuk, mi van a háttérben, ahhoz el kell telni egy kis időnek. De az első másfél év minden bizonnyal számomra egy vibráló, engem kreativitással feltöltő, iszonyatosan izgalmas időszak volt. Hát nem
mikor
éppen... Igen?
Mikor csöppentél bele a zsidó intézmény rendszerbe, vagy mikor volt az első, mondjam, ilyen felnőtt fejjel való találkozásod a zsidó establishmenttel itt Budapesten vagy Magyarországon?
Na most ez egy olyan történet, amit nagyon furcsálni fogsz. Én végig, tehát a szüleim jobba voltak nagyon a Deutsch családdal, és sokat jártak a Bethlenbe, és ezért mi is oda jártunk. De én nekem az ott mindig mindig idegennek éreztem magam, olyan, hát a mülheimi hitközségben ugye ott mindenki integrálva volt, az egy klasszikus, konzervatív jellegű közösség volt, nem az amerikai konzervatívra gondolok, tehát nem volt még egalitarianizmus, de attól, hogy ilyen
tradicionális közösség.
Tradicionális közösség volt, nem voltak olyan nagyon merevek a határok, tehát hogy lehetett közösségileg bármit együtt csinálni, senki nem borult ki, hogyha egy nő énekel valamit, vagy valami ilyesmi. Tehát hogy ez a Bethlen nem így volt, tehát hogy ez ott tényleg a sarokban álltam hátul, és úgy éreztem, mit csinálok itt, én itt néző vagyok, egy passzív néző vagyok, és hamar kikoptam ebből az egészből, megmondom őszintén, mert egyszerűen nem éreztem jól magam, meg azt is éreztem, hogy nem is látnak szívesen, tehát hogy így...
Csodabogárnak érezted magad?
Abszolút, alien voltam teljes mértékben, és el is távolodtam elég szépen ettől az egész világtól. Volt egy-két nagyon-nagyon bohém évem, ami inkább a bulizásról, meg a saját magam szórakoztatásáról szólt, meg a zenéről, tehát, hogy itt tudtam jobban a zenére koncentrálni, meg egy színház is volt, meg táncoltam, meg inkább a művészetek. Valahogyan eltávolodtam a spiritualitástól, ellettem zárva a magam spiritualitásától, ami ott Mülheimben olyan könnyen bontakozhatott ki bárki spirituálisan, és hirtelen ez a spirituális oldal, ez le volt vágva teljesen. Teljesen, és elkezdtem a spiritualitásomat keresni, és megtaláltam a művészetet. És abban is maradtam egy jó pár évig, egészen addig, és itt kezdődik az én utazásom a kántori világba, amikor írt nekem a Raj Ferenc, még nagyon-nagyon régen, azt hiszem akkor, 20 éves lehettem, 24, vagy nem gondolkozok, most vagyok. Nézzük csak, akkor 2009-ben volt az első nagy ünnep, amit a Bétorimmal csináltam, és nem sokkal előtte, tehát kb. 2007-ben járunk, vagy valami ilyesmi, meghívott engem a Raj Feri, nem mint kántort, hanem mint zsidó származású énekest, egy-két dalt énekelni a közösségben, a Bétorimban. De ahogy látta, hogy én vallásos neveltetést kaptam, és én nekem a péntek esti liturgia, ha engem felkeltesz éjszaka, és azt mondod nekem, hogy siruladonai sirhadás, és akkor én melyik dallamot? Tehát, hogy így igazából nekem ez egy olyan feladat volt, amit én mondtam, hogy hát ez könnyű, ezt én megcsinálom, tessék, akkor hadd menjen. És akkor volt egy-két ilyen alkalom, és azt hiszem talán a nagy ünnepi alkalomkor történt az, hogy ott ült három öregebb nő az első sorban, és... énekeltem a Kolnidrét, és elkezdtek bőgni. És erre nem számítottam. Már akkor, tudom én, volt fellépésem a Vantu színpadon, a Beat Diss-el, és Csurdik tele volt, és és mindenki ugrált, és az óriási energia, de ehhez foghatót én nem éreztem korábban, mint amikor ők elkezdtek azon elérzékenyülni, hogy az imádkozás. Valahogyan megéreztem a spiritualitást újra. Tehát, hogy amit kerestem, a spiritualitást, valahogy megéreztem, megtaláltam. És akkor fogalmazódott meg bennem az, hogy itt többet kéne erről az egészről tanulni, mert ezt most ne úgy képzeld el, akkor még hogy én most, mint kész kántor ott előálltam, én csak azokat a dallamokat ismertem, amiket hallottam gyerekkoromban, az, hogy miért így énekeljük, miért nem úgy, mikor, mit, erről még nekem halvány lila gőzöm nem volt. És akkor fordult meg bennem az, hogy ezt én tanulni szeretném. Tehát, hogy még nem gondoltam arra, hogy ebből most lesz valami, vagy nem lesz semmi, tehát nem karriert kezdtem el építeni, hanem csak éreztem a hiányosságaimat, miközben valamit csináltam, aminek az értékét egyszer csak nagyon mélyen megéreztem. És akkor indult ez az egész történet.
És akkor aktív részt vállaltál a Bétori Reform közösségben?
Nem
ezt hogyan
igaz,
kell elképzelni?
Ezt,
megmondom
ezt
össze, hogy nem sokat tudok erről a közösségről.
Hát úgy kell...
Nem meglepő, figyelj, nem meglepő módon. Nem sokat tudok erről a közösségről.
Beszélhetünk a reform jelenségéről, én nagyon szeretném.
Arról is beszéljünk majd.
Azért szeretném, mert ő egy olyan kapu, egy olyan ajtó vissza a zsidóságba azoknak, akik már elvesztették az asszimilálódottságban. Tehát, hogy most nem arról beszélek, hogy egyszer egy évben elmegyünk egy zsinagógába nagy ünnepkor, és de azért nem felejtjük el, hogy zsidók vagyunk, hanem arról beszélek, hogy teljesen asszimilálódott emberek, akiknek már semmi kötődése nincs, se én olyod el is olyan. Se én olyod el is olyan. És én azért tartom a reformot, mint olyat, egy iszonyatosan fontos szerepnek, aminek nem azon kéne gondolkozni, hogy legyen vagy ne legyen, hanem arról, hogy miként legyen. Mert hogy az embereknek szüksége van arra. Na most, ha te bemész egy reform Isten tiszteletre, meg fogsz lepődni, mert nem azt fogod látni, mint amit megszoktál. Tehát nem davenolnak, mert nem tudnak davenolni, hanem tanulnak. Beszélnek dolgokról, amik számodra magától értetődő dolgok, de nekik tanulás, nekik mély tanulás. És ahogy mentek az évek, én az elején még csak egy-kétszer voltam nekik, tehát én most a Bétorimról tudok beszélni, a Szimsalomról nem, a Bétorimról tudok beszélni. A Bétorimnak mindig nagyon fontos volt a tanulás. Tehát, hogy ők úgy csináltak, tehát nekik a közösség volt, a közös étkezés, a kidús, meg a tanulás. Nekik úgy volt olyan péntek este, ahol elhangzott a Máriv, mondjuk a Bárhóval, a Smával, meg mit tudom én, de nem sokkal több, hanem inkább beszélgettek a heti szakaszról, vagy tanultak alaphébert, vagy valami ilyesmi, és ahogy teltek...
Ez egyébként el... nagyon szép. Igen, bocsánat.
Igen, mondjad nyugodtan.
Nem, csak azt akartam kérdezni, hogy ez nagyon szép, szerintem, tényleg az, de vajon van-e következő lépcső? Tehát, hogy van egy kifutása a dolognak, van egy cél? Vajon cél-e az, hogy azok az emberek egyszer csak majd tudjanak már dávenolni, tudjanak egy tabelát sabatot végigkövetni, tudjanak-e már ívot mondani, és vajon 3 év közösségbe járás után tudnak-e?
Én megmondom neked, hogy a mostani Bétorim a péntek estét elejétől végéig tudja az összes dalt most már. De ehhez el kellett telni egy csomó évnek. De ott még nem tartunk, mert nem finanszírozható, hogy legyen egy szombat reggel. Van tóra, de nem tudjuk megcsinálni. Nem tudjuk megcsinálni, mert nincsen hozzá hely és erőforrás, és az embereknek, hogy is mondjam, ez az, ami ebben a keretben stabilan vihető ebben a pillanatban. Most azt látjuk, hogy nagyon, most például a múltkori Zoom találkozónkon volt vagy 40 kamera? 40 kamera. Tehát, hogy az, hogy most ugye azt tudod, hogy a reform beleszámítja a nőket a minyánba, tehát, hogy a minyán a közösségről szól, és nem a nemekről szól, tehát, hogy tehát a Bétorimnak sok-sok év óta van minyánja. Nagyon-nagyon régóta van minnyánya, és van, amikor nagyon-nagyon sokan vannak. És pontosan azért van, mert a reform az, amit egy zsidó, akinek nincsen davening gyakorlata, aki nem egy tradicionális családból származik, aki a gyökereit kutatja, aki a gyökereit újra megtalálta, neki ez egy olyan út, amin ő el tud indulni, tud kapaszkodni, mer kérdezni. Én nagyon sokszor jártam, még én is, nekem az apukám rabbi, de én találkoztam azzal az érzéssel, hogy ezt most miért csinálják, és nem merem megkérdezni. Mert hogy ciki lenne. Ciki lenne. És én azt gondolom, hogy szóval, hogyha engem kérdezel, mivel én egy tradicionális családból származom, én hogyha engem besorolnál valamilyen
valamilyen címkét kéne rádolgatni.
Igen, amit nem tudsz, mert én ugyanúgy megyek ide is, meg oda is, de leginkább a masszorti az, ami nekem fekszik, mert tradicionális és egalitáriánus és elfogadó, és nem az az első kérdés, hogy miféle fajta kutya vagy te, miből vagy te összeállítva, hanem csináljuk, és kész. És ez nekem nagyon, nagyon, nagyon fekszik. De a magyarországi zsidóság, ez erre még nem, hogy is mondjam neked, a maszortiban nagyon sok az önálló imádkozás, meg ez itt nem menne.
Lelki gyakorlatokra gondolsz, és hasonlókra?
Ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy most biztos tanultál már arról, hogy te kántor vagy, ugye? Kántor is vagy, meg rabbi is vagy, ugye?
Igen. Hogy van igen. Ez? Igen, 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 igen.
Szóval, hogy
hát kántor az nem vagyok képzett, nem vagyok, kántor iskolát nem végeztem, csak 10 éve imádkozom elő rendszeresen.
Zsidó szempontból nem is kell, a Shaliach Cibur nem
bárki.
Így van. Még vannak a Talmudban olyan írások is, hogy a
prostituáltak az elmúlt 10 év rossosan a Jom Kipurját, azt lenyomtam, Pészáhal, Szukattal, meg Savottal együtt. Úgyhogy, ha ilyen szempontból kántorjuk, vagy igen.
Akkor tudod azt, hogy te azért állsz háttal a közösségnek, mert a hangod az, meg a liturgia az, aminek egységet kell alkotnia, és nem az egymás felé nézés, meg a szereplés, meg a mit tudom én, hogy a bima, nem
az bama. Irány. A közös irány.
Meg az irány. Igen. Igen, pontosan. Tehát, hogy de ez azt is jelenti, hogy elengeded az embereket. Tehát, hogy hagyod, hogy ők csatlakozzanak hozzád, de nem foghatod a kezüket közben. Nem állhatsz meg, mert valaki elveszítette a fonalat. Érted, mit mondok? A reformoknál azért van ez a frontalitás, ez a sokszor az ortodoxabb irányzatokból az a támadás jön, hogy szerepelni akarnak, és sajnos sokan szerepelni is akarnak, de nem ez a lényege ennek, hanem valamelyes biztonságot ad a szemkontaktus. Elveszítem az intim szférát, amiben én szerintem az intim szférában lehet csak az örökkévalóval bármilyen eszmei kapcsolatot létrehozni, tehát minél mélyebben befelé tudsz kerülni, annál világosabban hallod az üzenetet, de abban a pillanatban, hogy te Shaliach Tzibur vagy, nem rólad szól a dolog, hanem őket, a többieket kell közelebb hozni, segíteni őket ebben az elmélyedésben. És a frontális imádkozás abból a szempontból nagyon fontos, mert a tekintetek biztonságot adnak azoknak, akik önállóan még nem tudnak imádkozni, mert nem ismerik eléggé a liturgiát, nem engedhetem el a kezét, mert még nem tudnak, mint egy gyereknél. Mm-hmm. Nem tudom, ez mennyire érthető.
Hát jól értem. Te abszolút értem, teljesen értem. Kicsit beszéljünk a magyarországi, vagy a reformközösség magyarországi, hogy mondjam, beágyazottságáról, hogy említetted, hogy szép számú közösség van azért, azt nem lehet azt mondani, hogy itt három emberről beszélünk. Két reformközösség is van. For good or for better, ezt nem tudom megállapítani, hogy ez jó vagy rossz, vagy nem is akarom megállapítani. Miféle segítséget kap a reformközösség, milyen céljai vannak, vagy ha nem tudom, hogy te vagy szakavatott ilyen dolgokban, vagy mennyire foglalkozol zsidó belpolitikával, de hát azért...
Hát nagyon nehéz helyzetben vannak. Nagyon nehéz helyzetben vannak, mert az alapvető működés is gondot jelent. Óriási gondot jelent. És jó lenne, mondjuk az ügyefogyott arról beszélni, hogy a hely, mert ugye már egy éve megy ez a járvány, és minden online zajlik. Tehát, hogy ez ebben a pillanatban most nem aktuális. De hamarosan aktuális lesz. Hamarosan aktuális lesz. De ott is nehéz lesz, mert ugye most az lesz a nehézség, hogy ugye a beoltottak, meg a nem beoltottak, meg az igazó, biztos nagyon csúnya dolog vár még ránk itt, mert ugye mi azt akarjuk, hogy minél több zsidó jöjjön, mert mi azt akarjuk, hogy jöjjenek a zsidók, meg mit tudom én, de közben ez nem így. Szóval a küzdelem az egyrészt a hely, amit ami mindig, mondjuk a Bétorim idáig szépen el volt a Bálintházban, addig, amíg ez csak egy péntek este, meg egy kidús, addig ez természetesen jó. De én már évek óta szeretném, meg sokan, nem tudom hányan, de megfogalmazódott az az igény, hogy legyen szombat is. És a szombat az már nehezebb lesz, mert akkor már kell egy tóra, meg sok szempont van, ami fontos lenne, és ez, amikor egy közösségnek alapvető működési vannak, és idáig ugye azért a csatlakozás a Mazsihiszhez azért volt ilyen, ennyire fontos, mert ugye az egyházi státusz meg lett véve, vonva tőle, tehát az 1% az nem tudott oda menni. Az, hogy miképpen megy most, azt nem tudom, mert ez nem az én asztalom, de én azt gondolom, hogyha a reform tudná részesedni abban, amiben minden más közösség részesedik, abban a forrásban, akkor könnyebb lenne minden működés. Nem tudom, hogy... Láttad-e, nem tudom, te is voltál Amerikában, tehát te is tudod azt, hogy működik egy amerikai...
Csak 10 évet.
Na, hát akkor onnan tudod azt, hogy teljesen más, tehát hogy ők tartják fel a saját közösségüket.
Persze.
A közösség úgy működik, mint egy cég, aki oda be van fizetve, az annak jár... Bar mitzvá, bat mitzvá, tanulás, temetkezés, mit tudom én, tehát hogy és ezekből a dolgokból a Bétorim mind máig ki van zárva. Tehát hogy úgy működik most, mint egy klub, amiben találkoznak zsidók, találkoznak a zsidók, hogy megéljék a maguk zsidóságát, ahogy lehet. Szia!
Igen.
De ezt nem tudják úgymond intézményesíteni. És ez baj, mert nagyon sokan vannak, akik ehhez a közösséghez csatlakoztak az elmúlt időben, és akiknek erre igényük van, hogy ez a tanulás velem egyszer havonta van egy péntek este, és ez, hogy tudjon bővülni, és most nem arról beszélek, hogy minél több ember jöjjön, hogy mint hogyha térítők lennénk, nem erről van szó.
Evidens, persze.
Vallásilag, spirituálisan tudná bővülni, az egy óriási dolog lenne, és én most azt látom, hogy egy blokád van, mert meg van mondva, hogy no, hogyha valamit akartok, a forrásokat azt valahogyan szedjétek össze magatoknak, és akkor el kell menni Londonba az UPG-hez, itt kunyerálni, ott kunyerálni, ahol olyan emberek ülnek, nem is akarok róla beszélni, nem is akarod tudni, akik aztán az irányzatot úgy akarják befolyásolni, hogy azt mondják, hogy figyeljétek, van pénz, de csak arra van, akit mi küldünk. Tehát, hogyha ti akartok részesedni a pénzből, akkor itt van ez a rabbi, tessék. És akkor lehet fogadni. Tehát, hogy azért most megint nagyon népszerű leszek, ebben már nagyon nagy sportoló vagyok,
én is erre hajtok, ez részszerűtlenségre hajtok.
Hogy ezek a nagy liberális szervezetek úgy akarnak segítséget nyújtani ezeknek a közösségeknek, hogy közben meg akarják nekik mondani, hogy csinálják, és miként csinálják. És ez egy óriási probléma, mert lehet, hogy a Bétorim nem szeretne elmenni egy ilyen vad LGBT irányba, hanem szeretne egy családias hangulatban megmaradni, amiben
csak családok... egyszerűen azért, mert Magyarországon most éppen más még a szituáció, tehát itt, mi még nem tartunk itt, azt hiszem. Nem szociológiailag, társadalmilag.
Ez egy idő dolog. Tehát, hogy
azt gondolom, időkérdése, én azt gondolom, igen, míg majd az issue lesz. Hát, hogyha most megnézed, hogy az Egyesült Államokban mi uralja a politikai közbeszédet, vagy mi uralja általában a közbeszédet, akkor azért az még gyökeresen eltér attól, hogy Magyarországon mi uralja a közbeszédet. Az LGBTQ plusz, ráadásul azt hiszem, talán most már egy plusz is van a végén, tehát az ott egy létező issue, a gender issue egy létező issue, a transzneműek kérdés az egy létező kérdés, Magyarországon azt gondolom, hogy ezek még nem létező kérdések, vagy legalábbis olyan marginálisak, nekünk ennél sokkal, sokkal égető problémáink
vannak. Én megmondom neked
vannak.
Őszintén, hogy Magyarországon ez nem így van, mert ugye már volt LGBT, már volt erre vonatkozóan istentisztelet, amiben mindenki összegyűlt, és akkor a transzok meg a mindenki együtt, ilyen volt, de még mindig nem volt egalitáriánus istentisztelet. Tehát ez átlett. Tehát a sorrend, úgy látom, hogy ez nem így van. Tehát, hogy
semmiképpen nem akarnék teológiai meg vallásjogi vitákba keveredni.
Igen, mert ez egy nagyon veszélyes terület. Gondolom,
nagyon veszélyes terület, és te is felkészült, vagy órákat tudnánk erről beszélni. Azt gondolom, hogy a legnagyobb tisztelettel egymás iránt. Viszont akkor sem ezt gondolom, hogy amikor volt egy ilyen egalitár, egy ilyen LGBTQ istentisztelet, nem tudom, 2 éve, 3 éve, 4 éve, valamikor egyik nyáron,
ha jól emlékszem. Arról beszélek.
Nagy reklámot kavart, hát én nem gondolnám, hogy volt egy emberrel több abban a közösségben, aki kifejezetten ezért ment el, mert elettől még soha nem ment volna el. Egyszerűen nem gondolom, hogy ez egy issue. Tényleg nem gondolom. Hát megfordultam 1000 zsinagógában, életemben, a világ minden pontján, Jó, többségében, nem többségében, de kizárólag ortodox zsinagógák voltak, de még nem találkoztam, nem voltam még olyan ortodox zsinagógába, ahol egy akár nyíltan meleg ember ne kapott volna egy aliát a Tórához, vagy mit tudom én, vagy ne számították volna abba a minnyába, vagy és így tovább.
Például, hát hogy egy példát beszélek, mondjak, legutóbb... De nővel nem találkoztál, tehát az a modern ortodoxia az...
Viszont, ha már itt tartunk, akkor a nők hátrányos megkülönböztetésével se találkoztam életemben. Hát én a saját otthonomat beleértve, és azt a házat, amiben felnőttem, hát mutass nekem egy olyan zsidó családot, ahol nem a nő az úr. Mutass nekem egy olyan zsidó családot, ahol nem a nő hordja nadrágot. A szó képletes értelmében. Hát ilyen nincs. Hát nem hiszem, hogy az a barhú hiányzik. A nők kétszer annyi dolgoznak, mint a férfiak. Kitalálták maguknak, hogy még karriert is akarnak, miközben gyereket nevelnek, családot vezetnek, háztartást vezetnek. A jó igazat, ugye, amit úgy hiányzik nekik a kadis mondás, mint a hátukra a púp. Szerintem.
Hát, akinek van gyereke, az nem, annak nincs ideje erre gondolni egyáltalán, de ez a mostani zeitgeist az nem arról szól, hogy mindenkinek családja van, hanem ugye látod te is, hogy egy individualista világban élünk, ahol mindenki saját magáért felel, mindenki saját magáért fizet adót. Nem a család fizet adót a házra, meg a mit tudom, hanem mindenki saját magára felel. És ebből kifolyólag rengeteg a szingli, és a szinglik az asszimiláció terített asztalán hevernek, érted?
Igen, abszolút egyetértek. Mégse gondolom, hogy ez most egy kurens. Lehet, hogy 20 év múlva az lesz. Hát Isten adja, hogy szétfeszítsék a zsinagógák falait a hívők.
Ő neki hiányzik, mivel ő egyedül van, ő neki hiányzik a zsidóság. És mivel családján keresztül nem élheti meg, mivel szingli, és lehet, hogy sokáig szingli, és nagyon sok olyan van, akik szinglik is maradnak.
Igen, hogyne.
Férfik és nők egyaránt, az... annak már nincs belépője egy olyan zsinagógába, ahol csak férfiak van. Tehát, hogy ő ezt asszimilálódni fog. Nem fog találni. Egyszer csak egy nem, el fog távolodni.
De azért azt nem gondolom. És nem gondolom, hogy az asszimilációtól azt fogja visszatartani, hogy akkor egy olyan zsinagógába járottál, együtt ülnek a nők meg a férfiak. Ez fogja visszatartani az asszimilációtól.
Nem, hát el fog menni olyan zsinagógába. Jártál már a berlini Oranienburger zsinagógában?
Egyszer 25 évvel ezelőtt Torontóban jártam, és késő délután volt, a zsidó környéken flangáltam, és kerestem egy minnyent Minchére, mert már sötétedett, rendes Jesiva Bocherként.
Jó eséllyel szerintem.
Abszolút, hát ott voltam a Bathurst és a mit tudom én, a zsidó környéke, és egy barátommal voltam, adományokat gyűjtöttünk egyébként pont magyarországi pészáki csomagokra, és mondom, Mincha idő volt, és láttam egy nagy zsinagógát, Dávid csillag meg anyám kínja, és beléptem, és egy hosszú ajú női rabbi volt, hát én voltam, mit tudom én, 17 éves, 18 éves, de én úgy megijedtem.
Figyelj, én tőlem is megijedt egy csávó.
Sarkon fordultam, és a lábamat a nyaktam.
De figyelj, ez a megszokás, hidd el, figyelj, elmesélek neked valamit. Abban a közösségben, ahova szoktam nagy ünnepet énekelni Franciaországban, ott volt egy év...
Merre van ez Franciaországban? Saint-Germain-en-Laye.
És ez a... Tehát a Párizsnak a kül területe. Ez a 13. Lajosnak a kastélya van ott. És ki, wow. Az a 13. Lajos, akinek a fia 14. volt, és azt mondta, hogy ez nekem nem jó, építeni a szájt. És akkor ott, tehát hogy az egy gyönyörű szép Párizs fölött, szóval nagyon-nagyon-nagyon szép, de nem is erre, tehát nem, most nem turisztikai ízelítőt szeretném.
Nem kell csinálok.
Hanem ez egy kis község, ahol kevés zsidó van, és van ez a kis társaság, akik létrehozták ezt a maszorti közösséget. Tulajdonképpen ez egy másik közösből vált szét, és az egyik lett reform, tehát klasszikus értelemben reform, és Párizsba költözött, és a másik közösség pedig ezt a maszorti vonalat folytatta. És akkor eljött az a pillanat, amikor valamilyen módon az elnök elkezdett egy párbeszédet az ottani szefárd közösséggel. Ők nagyon tradicionálisak voltak, igen. És el tudta azt náluk érni, hogy legyen havonta egyszer egy egalitáriánus Isten tiszt, sabát, tehát péntek este és szombat reggel, náluk az ő zsinagógájukban, mind a két közösségnek a tagjaival, és ugye ez azért működhetett, mert ugye a maszortinak a liturgiához való viszonya nem olyan, mint a reformé. Tehát, hogy a reform könnyedén inkább beszélget a liturgiában leírtakról, de a maszortinak fontos az, hogy ez tradicionális keretek között zajjon, és a maszorti imakönyvek majdnem teljesen azonosak
Hagyományos, így van,
olyanok vannak, hogy tudod, van ez a tétel az Amidában, hogy benne vannak az anyák is, meg mit tudom én. Szóval, hogy, de a lényegi dolgok nincsenek megváltoztatva. Lényeg, a közösség ebbe bele, a szefárd közösség ebbe belement, és hívtak engem, felültem a repülőtérre, és már ahogy megérkeztem, már mondták nekem az ottaniak, hogy hát, Flóra, van egy kis pitty-putty, repültek az e-mailek, felháborodott ellenszélt kavart ez a közösülés, meg mit tudom én, és hát már meglátjuk majd mi lesz. És akkor megérkeztem, és akkor azt hiszem pont a pénteki az nem volt, hanem csak a szombat reggel, és akkor ők, a szefárdok, eljöttek, mert megmondtuk nekik, hogy Pirkéje volt nem lesz, mert túl hosszú lesz, mert itt leszünk délutáni, és azt meg senki nem fogja bírni, tehát Pirkéje volt nem lesz, ez meg lett mondva, és eljöttek a srácok, egy órával előtte, és már ott ülték, és magolták, mondták a pirkéjávotot, még mielőtt én megérkeztem volna. És iszonyatosan retteget attól mindenki, hogy nem olyan lesz, ahogy ők azt megszokták. És ez volt az utolsó alkalom, hogy itt ellenszél volt. Mert lement minden szépen, úgy, ahogy kell, mert én nekem a tradicionalitás az nagyon-nagyon fontos, minden pontosan úgy, ahogy énekelni kell, pontosan úgy csináltuk, tóraolvasás, teljes aliák, mit tudom én mivel ők sok, mert hogy azt biztos tudod, hogy van ez a három éves cirkuláció, tudod, amikor nem bírják az egészet minden héten felolvasni, akkor három évre rá le van.
Régen osztva. Úgy volt, Babilóniában úgy volt régen, hogy három évente fejezték be a teljes tórát, és Izraelben fejezték be minden évben, mi az izraeli verziót csináljuk. Akkor lehet, hogy fordítva volt, hogy Babilóniában volt egy éves, Izraelben három éves, és akkor igen, ahol három éves volt, ott egy harmadik.
De ugyanúgy hét áliá van, de hogy a pársák vannak háromra osztva, és ebben az évben így, utána így, és akkor értem. Úgy lehet, három év. Na, és akkor ebbe mentek bele, hogy ez legyen, és mivel én...
Van a dolognak alapja, szóval van a dolognak történelmi alapja. Nem egy légből kapott.
Persze, abszolút. Figyelj, a könnyítés az azért van, hogy megértsük, mert ugye a tóra hallgatása...
A kérdés az az, hogy a könnyítés azért van, hogy megértsük, de miután megértettük, azután vajon átállunk-e, azt én értem, hogy lehet könnyíteni, azt még értem, hogy lehet könnyíteni azért, hogy megértsük. A kérdés az, hogy miután megértettük, vajon átállunk-e a nehezített, lépünk-e szintet?
Igen, ebben egyetértek.
A másik pályára, mint a videójátékban.
Teljesen egyetértek.
Vagy pedig maradunk a Nintendo-ban az első pályán, ahol még
teljesen egyetértek.
Labdák meg gombák jönnek.
Teljesen egyetértek. Svájcban, ahol nem volt második világháború, Zürichben, ahova anyám járt sulba, ott minden pöpec, még a legkisebb, 13 évesen már Tórát olvasnak. Olyan könnyedén osztják ki az aliákat, és nincsen bálkoré. Nincsen bálkoré, mindenki nincs saját magának. Mindenki saját magának olvassa. Ez, hogy zeneileg mennyire kóser, tudod, a támémikrába, az egy másik kérdés. De az, hogy nem egy bálkorét, mert hogy egyébként ez is egy könnyítés.
A szöveget precízen felolvassa.
Mert eredetileg mindenki a saját micváját elvég. Na mindegy, visszatérek a történetre, jó?
Igen.
Hogy annyira jól sikerült aztán az istentisztelet, hogy legközelebb már nem jöttek Pirkejavotot olvasni. Én betartottam az ő szabályukat, hogy a Cohen lévi, tehát első, jött a Cohen egy ilyen Harry Potteres kerek szemüveges öreg bácsi, jött a Cohen, ilyen nagyon büszkén jött fel a bimar, és a következő istentiszteletek már gyönyörűek voltak, mert úgy tehát nem zavarta őket már az, hogy én nő vagyok, mert nem egy nő állt a bimán, hanem valaki állt a bimán,
egyenrangú.
Egy szép istentiszteletet csinált. És ez volt valójában a lényeg. Tehát, hogyha nagyon rámegyünk arra, hogy te milyen nemű vagy, akkor meg fogjuk találni a hibát, meg fogjuk találni azt, hogy miben lehet belekötni, meg mit tudom én. De Flora, gyakorlatilag, igen?
De bocsánat, nem fejezve a mondatot, elnézést, akartam kérdezni
semmi,
meg valamit.
Semmi, tehát gyakorlatilag az első istentisztelet után ez a dolog elszállt, és ez így ment egy évig, amíg kaptuk a forrást az ottani Maszortitól. Aztán azt lekapcsolták, és vége volt a történetnek. Úgyhogy ez nekem egy szép időszak volt, nagyon sokat tapasztaltam, és végre tudtam úgy davenolni, ahogy én szeretnék. Illetve, ahogy ők nyilvánvalóan, mint Shaliach Cibur, azt csinálod, ami az igénye a közösségnek, tehát ez szolgálatban állsz, tehát, hogy például van a Debbie Friedman-es Mise Berach, amit én nem annyira kedvelek, ki is tudsz vele kergetni a világból, mert...
De a Havdalája-t szereted, gondolom.
A Havdalája szép, azt szeretem, igen. De nem ez a lényeg, én a Beethovenban szívesen eléneklem azt a Mise Berachot, mert ők szeretik.
Mert a közönség ők szeretik, persze. Flóra, még utolsó kérdést engedj meg, hogy mind dolgozol mostanában? Mi foglalkoztat mostanában? A gyermekedet, gyönyörű gyermekeden kívül.
Hát most egy ilyen kicsit átállás van. Én ideig most gyakorlatilag egy hónapja hagytam abba a melót, IT-ztam egy kicsit. De mivel most ez az egész járványhelyzet, meg minden annyira nehéz volt, meg úgy dolgozni, hogy nem tudom, hogy most mi van a bölcsödével, meg amikor zárva van, akkor jön a babysitter, akkor elviszi a keresetemet, akkor itt ülök a szemétdombon, nincs időm foglalkozni a családommal, és jön a lóvé, de mégsem tudom elkölteni, illetve elkölti majd a babysitter, szóval ez nekem nem állt össze. Most én otthon vagyok, és igyekszem visszatérni egy olyan életformához, amiben újból az ötletet meg tudom valósítani. Mert amíg most... őszintén szólva, amíg én most munkába álltam gyerek mellett, úgy éreztem, hogy örülök, hogyha fel tudok lélegezni egyáltalán. És ez most, ennek most egy hónapja vége lett, és én most megint egy ilyen kereső fázisban vagyok, amiből majd meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni.
Holnauer Flóra, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Sok sikert és jó egészséget kívánok!
Én is neked, és én is köszönöm a meghívást.